Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, hogy a Szent Egyházunk három születésnapot ül meg az egyházi év ideje alatt. Karácsonykor az üdvözítő születésnapját, június 24-én az előfutárnak, keresztelő Jánosnak a születésnapját, és szeptember 8-án a boldogságos szűzanya születésnapját. Szentjeink esetében a haláluk számít égi születésnapnak, ezért többnyire őket haláluk napján szoktuk megünnepelni. Illő és nagyon szép dolog, hogy mi gyermeki ragaszkodással és szeretettel évről évre megöljük a boldogságos szűzanya ünnepeit, születésnapját is, hiszen egy csodálatos misztérium, egy csodálatos titok lengi őt körül, és én abból indulnék ki, hogy abban a korban, amikor Mária született, akkor ott Izraelben és szerte a világon több millió lány élt, és nem különös, nem érdekes, hogy senkiről sem beszélnek, mindenki eltűnt a történelmnek a sűjesztőjébe, de egy valakiről, a boldogságos szűzanyáról imáron 2000 éve beszélnek, és még világ-világ lesz, beszélni fognak. Ez egy ésszel föl nem fogható csodálatos titok. Egyházunk nagy hittudósai, teológusai, költői sokat elméletettek ezen a titkon, és csodálatos dolgokat fogalmaztak meg. Azt mondja csodatevő Szent Gergely a 3. században, hogy azért beszélünk a szűzanyáról, mert ő nem más, mint az ige megtestesülésének a hajléka. Döbbenetes mély igazság. Az ő szívében, az ő méhében, az ő testébe testedzett az örök ige, a második isteni személy, ami megváltásunkra jött Jézus Krisztus, és amilyen csodálatosan fogalmaz csodakevő Szent Gergely. De a 9. században élt himnuszköltő Szent János is két nagyon szép dolgot mond, azt mondja, szűzanya, akitől Isten testet koldult önmagának. A láthatatlan Isten, a tapinthatatlan Isten, Isten, aki lélek, testet koldult a szűzanyától, és Jézusnak a teste Mária testéből vétetett, amiként minden édesanya testet ad gyermekének, magzatának. És mert ő nevelte föl a második isteni szemét, ugyancsak ő mondja a himnuszköltő Szent János, hogy ő nem más, már a szűzanya, mint teremtőjének dajkája. Ilyen csodálatos, mély kifejezés, valaki saját teremtőjének a dajkája legyen. Önmagában ellentmondás, de a misztérium szintjén csodálatos valóság. És hadd idézzek még egy ilyen mély költői gondolatot. A 12. században Clairvaux-i Szent Bernát fogalmazta meg, és hát őt a mézajkú doktornak nevezték a kortársai, csodálatosan szépen tudott prédikálni. Ő azt mondta, a szűzanya út, amelyen eljött az üdvözítő. Az ő szíve volt az a talpalati tiszta hely ezen a földön, ahová a mindenható Isten egyszülött fia, a második isteni személy léphetett. És bár ilyen szépeket fogalmaznak meg ezek a szentéletű emberek, és százával lehetne idézni ezeket, a csodálatos gondolatokat. Mégis újra és újra kibújik belőlünk a kérdés, hogy vajon miért ő, pontosan ő, miért nem valaki más? És kedves testvérek, erre a kérdésre is megvan a válaszunk, és ez a válasz mindössze két mondat, így hangzik. Azért, mert Istennek terve volt vele, ez az első része, de ez még önmagában nem sok, mert Istennek sok-sok emberrel terve van, és sajnos marad a tervével. Istennek terve volt vele, és Mária igent mondott Isten tervére. Nem bukott meg Isten terve az életében, mint annyiunknak az életében, hogy annyi ember áthúzza Isten róla álmodott álmát, elképzelését is, meg akarja élni a maga akaratát, és ezzel vesztélybe rohan. Mária átlátta hittel, mélységes alázattal, hogy Istennek terve van vele, és ő engedelmesen alárendelte magát Isten akaratának. És ezért úgy áll előttünk a szűzanya, mint aki örök példakép. Nem csak abban, hogy igent mondott, elfogadta Istennek az akaratát, hanem abban is, amiként ezt követően megélte a maga életét. És én most elmélkedésem következő részében nem bontanék ki minden egyes gondolatot, 13 pontba kívánok szólni, de egészen röviden, inkább testvéreimre bíznám ezeknek a tovább gondolását, mert megéri tovább gondolni akármelyiket is. Hogy lássuk, hogy a szűzanyának ez az igenje az angyal szavára, Isten üzenetére mondott igenje, miként változott életé, apró pénzé az élete során, és valamilyen formában ez a mi életünkben is megvalósulhat, hiszen Isten nem kér senkitől sem lehetetlent. A legelső tehát úgy áll előttünk a szűzanya, mint aki szűz volt és anya lett. Megváltunknak anyja Isten akaratából. Az ő életében megvalósult az, amit éppen az angyal mond, az angyali üdvözletben, Istennél semmi sem lehetetlen. Annyiszor mondunk valamit, elképzelünk valamit, és azt mondjuk, hogy ó, hát az lehetetlen. Igen, emberi erővel valóban legtöbb minden lehetetlen. De ha belekalkuláljuk, ha beleépítjük az isteni kegyelmet, az Istennek az erejét, akkor nagyon sok minden lehetséges, és Isten nem kér senkitől sem lehetetlent, mert lám ő szűz volt, és anya lett. És ez annyiféle formában megjelenhet a mi életünkben, ha igent merünk mondani rá, mert Istennél semmi sem lehetetlen. De nyomban jön a következő, hogy Mária úgy áll előttünk, mint segítőkész asszony. Az angyali üdvözletben hallja, hogy idős rokona Erzsébet szintén gyermeket vár, és már a 6. hónapban van. És attól a perctől kezdve Mária elfelejti a saját gondját, problémáját, és az ugrik be neki, modernül fogalmazva, hogy ott szükség lehet rám. És azonnal indul Názáretből a júdeai hegyekre, az jó 160 kilométer, 170 kilométer távolság, a korabeli közlekedési eszközökkel, azaz gyalog. Elindul fölkeresni az idős rokont, a nagynénit, akin segíteni kell. Tehát már az angyali üdvözlet alkalmában úgy áll előttünk Mária, mint a segítőkész asszony. Lám ebben is tudnunk követni őt. Annyi ember szorul mellettünk, körülöttünk segítségre. Harmadszor a szűzanya életre való asszony. Miért mondom ezt? Amikor megtudják azt, hogy Heródes a gyermek életére tör, akkor nem várják azt ölbetett kézzel, hogy érkezzen a gyilkos a maga katonáival, hanem elmenekülnek Egyiptomba. Nem a jobb lét reményében, nem azért, mert Egyiptomban kolbászból fonják a kerítést, hanem azért, mert meg kell menteni a gyermeket, életre való asszony. És innen következik a negyedik, hogy szülőföldjét rajongásig szerető asszonyként is áll előttünk, hiszen amikor meghallották, hogy Heródes meghalt, tehát nincs többé veszélyben a gyermek, akkor azonnal visszatelepednek szülőföldjükre, mert ez a vér szava. Otthon kell élni, mert az a föld, aki a lábát rajta tartja, azt nem lehet, nem szabad idegenek prédájául hagyni. Vissza kell térni, és Mária, József, a kis Jézus visszatérnek Názáretbe, mert hát ők a szülőföldjüket rajongásig szeretik. Mária ötödször a mélyen vallásos asszony, aki eleget tesz minden vallásos kötelezettségnek. A 8 napos gyermeket körülmetélteti, a 40 napos gyermeket bemutatja a templomba, és visszaváltja, bemutatja helyette az áldozatot. A 12 éves Jézust magával viszi a templomba, holott a törvény azt írta, hogy 13 évtől kell vinni. Ő már korábban is elviszi a templomba, a mélyen vallásos asszony. Ugyanakkor eljár a zsinagógába, eleget tesz mindennek, amit a korabeli zsidó vallásosság elvárt tőle. Hatodszor a szűzanya, elmélyülő, elmélkedő, imádkozó asszony. Azt írja a Szentírás, hogy amikor a pásztorok Betlehemben meglátogatták, és elmesélték mindazt, amit megtudtak az angyaltól, Mária szívébe véste szavaikat, és elgondolkodott rajtuk. Amikor megtalálják a templomban a 12 éves Jézust, és Jézus elmondja, hogy miért kerestetek, nem tudtátok, atyám dolgaiban kell lennem, ismét azt írja az evangélista, hogy Mária elgondolkodott ezeken a szavakon. Tehát Mária az elmélkedő asszony, aki mindent átelmélkedik. És nagyon érdekes, a görög nyelvű szentírásban az elmélkedésre tudják milyen szó szerepel? A kérődzés, amit az állat tesz, hogy amit már megevett, azt újra megrágja. Ezt jelenti elmélkedni, amit hallottunk, amit átéltünk, amit átimádkoztunk, azt újra és újra megkérődzük. Újra és újra megrágjuk, átelmélkedjük Isten színe előtt. Tehát Mária hatodszor az elmélkedő, az elmélyülő asszony. Egyszer Mária a munkás asszony. Abban a korban az őrlés, kis kézi malmon meg kellett őrölni a napi kenyér adagot, a mosás, a hajnali vízhordás, a szövés, ezek voltak az asszonyi teendők. És nagyon sok festőművész úgy ábrázolja az angyali üdvözletet, mint amikor Mária éppen valamelyik tevékenységét végzi, ezzel is jelezve, hogy annyira figyelmes asszony, hogy bármikor megszólíthatta őt az Isten. És itt is vagyok a 8. pontnál, Mária a figyelmes asszony. Az evangélium beszámol arról, hogy a tanítványok és Jézus ott vannak Kánában, a mennyegzőn. És Mária az, aki elsőként veszi észre, hogy itt botrány lesz, mert fogytán van a bor. És nem azt teszi, amit ilyenkor tenni szoktak, hogy elindul a pletykalavina, hanem szól fiának, fiam, nincs boruk. Szinte ki provokálja, bár Jézus azt mondja, azt mondja, hogy nem jött el az én órám, de szinte ki provokálja az órát. El kell jönnie az órának, mert itt most valakin az ifjú páron segíteni kell. hát ilyen a figyelmes asszony, aki nem plegyka rabinát indít el, hanem megkeresi azt, akivel és aki által segíteni tud a bajban lévőn. Kilencszer Mária Jézusra mutató asszony. Azt mondja a szolgáknak, tegyétek azt, amit a fiam mond, és mindig a fiára mutat. Mert tudja, hogy akit a méhe alatt hordozott, akit bajkált, az a velünk az Isten, az Emmanuel. És hát rá kell mutatni, őt kell hallgatni, mert ő hordozza az örök igének az igazságait. Tizedszer Mária a szenvedő asszony. A korabeli szenvedő embereknek kötelességük volt hamut szórni a fejükre, letépni magukról a ruhát, véresre karmolni magukat a fájdalom jeleként. Mária a kereszt alatt nem ezt teszi. Mária némán szenved. Példát ad, előre mutat a keresztény ember szenvedésének irányába. Mert Mária tudta, hogy az ő példája meghatározó lehet. 11. alkalommal Mária küldetést vállaló asszony. A kereszten haldokló Krisztus azt mondja, asszony, íme a te fiad. És Mária tudja, hogy ettől kezdve az apostolok szervezte egyház, mind-mind az ő gyermeke. És Mária nem tágít. Mária ott van, és ez már a 12. az imádkozó egyházzal, amikor a mennybe ment üdvözítő azt mondja, hogy várjátok a Szent Lelket, ő a többiekkel visszavon az utolsó vacsora termébe, és ott 9 napon át imádkozva várják a Szent Lelket. Mint egy megtanítja a tanítványokat arra, hogy mindenfajta apostoli munkát meg kell előznie az imának. Semmit nem tudunk eredményesen végezni addig, amíg korábban nem térdeltünk le, amíg korábban nem imádkoztunk azért, amit tennünk kell a szolgálatnak a jegyében. És utolsó gondolat, a 13. Mária a velünk és értünk imádkozó asszony. Amiként az utolsó vacsora termében együtt imádkozott a tanítványokkal, úgy várták a Szent Lelket, hogy Mária ma is velünk imádkozik. Akik tanulmányozták az utolsó évszázadnak a jelenéseit, vagy még korábbról egészen Lourdes-tól errefele, mindenütt a jelenés úgy történik, hogy Mária együtt imádkozik a látnokokkal. Ezzel mint egy jelzi, hogy velünk imádkozik. Mária mindig velünk van, mindig velünk imádkozik, még akkor is, ha értünk, imádkozik. És nagyon fontos, a mi kéréseinket, imáinkat az ő kötényébe helyezni, az ő szívébe tenni, mert egészen biztos akkor ilyenként célba jut. És úgy gondolom, kedves testvérek, hogy az lesz a legszebb ajándék a boldogságos szűzanyának, az lesz a mi gyönyörű csokrunk az ő számára. A 13 dolog közül, erény közül, egyet, kettőt, háromat, párat megpróbálunk tovább gondolni, tovább elmélkedni, beépíteni az életünkbe, és eként megmutatni azt, hogy mi az ő hűséges követői, mi az ő elkötelezett gyermekei vagyunk. Hát ebben segítsen bennünket a mindenható Isten. Amen.